Kálmán Liza vagyok, gyógypedagógus, autizmusra élő gyermekekkel foglalkozom, illetve most 3 hónapja otthon vagyok a kisfiammal. Egy olyan családba születtem, ahol így a hit nem igazán volt az életünk része, de már viszonylag korán, hát ugye a legelső emlékem az, hogy ilyen 8 éves korom körül elkezdtem azt érezni, hogy valami van. Ezt még azt hiszem, akkor nem tudtam jobban megfogalmazni, de elkezdtem esténként a kis függönyöm mögé bebújva imádkozni, persze még ilyen gyermeki módon, és a következő emlékem az az, hogy 12 éves koromban egy barátnőmmel való nyaraláson elvittek engem egy vasárnapi szentmisére a Balatonon, és nem tudtam, hogy hova megyek, sose vettem még részt ilyenen, és egyszerűen csak azt éreztem, vagy arra emlékszem, hogy ömlöttek a könnyeim, vagy hogy így a meghatottságnak ilyen hullámaira emlékszem, amik így könyvformájában, mint a víz, hogy így mossa a partot, így árasztották el a szememet, és ezt utólag úgy tudom magyarázni, hogy ott akkor megéreztem, hogy valami olyan van itt a levegőben, a szívekben, nem tudtam akkor megfogalmazni, de valahol valami van, ami nagyon-nagyon szép, és amire én végtelenül vágyom, és ezzel együtt nagyon-nagyon fáj már akkor, hogy én nem tudok ahhoz kapcsolódni, ahhoz a valamihez, amiről éreztem, hogy van, de nem tudtam, hogy mi. Csak éreztem, hogy vágyom rá, és fáj, hogy nem tudok.
Beszéltél erről valakivel?
Ott akkor volt egy beszélgetésem azzal a keresztény barátnőmmel. Emlékszem, hogy egy éjszakát végig beszélgettünk a Jóistenről, de már nem emlékszem egyáltalán, hogy mik merültek fel. Egyedül arra emlékszem, hogy ott akkor másnap reggel azt fogalmaztam meg, hogy még soha nem éreztem ennyire közel magam a Jóistenhez, mint akkor azon az éjszakán.
Szüleiddel, vagy más felnőttel?
Nem meséltem.
És az időben tovább haladva, mikor találkoztál úgy az Istennel, hogy meggyőződtél az ő létéről?
Olyan érdekes, hogy ahogy haladtam a megtérésem időpontja felé, persze nem egy pontszerű esemény volt, ez egy folyamat volt, de ha mégis mondani kell pontszerű eseményeket, nagyon érdekes volt, hogy ahogyan így haladtunk a megtérésem időpontja, pontja felé, a felé az esemény felé, amiről ma úgy gondolkodom, hogy valahol ott kezdődhetett el valami igazán új és más. A Jóisten egyre többször és egyre több olyan barátot, embert hozott az életembe, akik mélyen hívő emberek voltak. Az összes egyetemi barátom, nem kerestem őket, és ők sem engem, egyszerűen csak valahogy így alakult, hogy mindegyikőjükről kiderült, hogy ők is hisznek abban a valamiben, amiben is nagyon szeretnék, csak nem tudok. És aztán az első munkahelyem is egy olyan közösség, ami nincs kimondva róla, hogy egy keresztény közösség, de egy sima gyógypedagógiai alapítvány, de olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akik szintén nagyon mélyen és nagyon-nagyon szépen és számomra vonzóan élték meg a hitüket, és ez egyre jobban elősítette azt a vágyamat és a fájdalmamat, hogy én szeretnék, de nem tudok kapcsolódni ahhoz a valamihez, amiről nagyon is éreztem, hogy van.
Hogyan indultál el a kapcsolódás útján?
Így a munkám kapcsán kiutaztunk Erdélybe, és az ottani jezsuitáknál kaptunk szállást, és a marosvásárhelyi jezsuiták előjárója tartott nekünk egy lelkinapot, ahol mindenféle kommunikációs kérdések merültek föl, és nem is emlékszem pontosan, hogy mi történt és hogyan, de hogy egyszer csak azon kaptam magam körülbelül a nap felénél, hogy sírva és kiabálva mondom azt, hogy én nem hiszek, csak nem tudok kapcsolódni, nem tudom az Istent Istennek hívni. Emlékszem arra az érzésre az izmaimba, ott az utolsó hónapokban már, amikor az Isten nevére kellett csak gondoljak, nem hogy halljam, egy ilyen hatalmas feszültség volt így az izmaimban. Gondolom ez a fájdalom, ami a kapcsolódás vágyból fakadhatott. És akkor ott nagyon sok minden hangzott el, amire szintén nem emlékszem, de az a mondat is közöttük volt, hogy Istent nem kell a nevén hívni, úgy is lehet hozzá kapcsolódni, ő attól még ott van és vár. Egyszerűen csak ott akkor azt éreztem, hogy itt most valami más. Valami elindult, amit eddig még nem tapasztaltam. Nagyon szépen, fokozatosan szövődtek a szálak. Én is óvatos voltam, emlékszem, hogy nagyjából 1/2 év volt, mire elmerészkedtem az első szentmisére Budapesten. Annyira törékenynek, de közben meg gyönyörűnek éreztem azt a valamit, ami szépen lassan bontakozott ki bennem, és féltettem őszintén az emberitől, attól, hogy bármi olyan belekeveredik ebbe, amit még nem tudok a helyén kezelni. De aztán körülbelül márciusra lett elég bátorságom, és a férjem elkísért ebben, hogy elmenjek az első szentmisére, és onnantól valahogy olyan természetes volt, természetesen alakult minden. Emlékszem, hogy egy pár hónappal később ültem egy táborban, éppen fogyatékossággal élő barátainkkal voltunk, énekeltünk, egy ilyen sima tábori este volt, és egyszerűen azt éreztem, hogy na, ez, ami most itt van, ez az Isten, hogy ez a béke, ez a sokszínűség, ez az egység, ez a harmónia, ez maga az Isten. Amit olyan nehéz volt addig kimondanom, hogy minden izmon feszült bele, olyan természetessé vált, olyan szépen integrálódott így az életbe, a szókincsembe, az élményeimbe, hogy azt éreztem, hogy ez mindig is így kellett legyen. Mint hogyha végre beszélhettem volna az anyanyelvemen, mint hogyha eddig is beszéltem volna egy nyelvet, amin viszonylag jól megértettem magam. Szerető családban voltam, én is szerettem embereket. Meg tudtuk osztani egymással a legmélyebb vágyainkat is akár a barátaimmal, de mégis valami hiányzott a szókincsemből talán, vagy valahonnan.
Említetted, hogy már férjnél voltál. A férjed katolikus, hívő?
Ő meg volt keresztelve velem ellentétben, gyerekkorában megkeresztelték őt, de ő neki sem része így az életének a hit. De hogy hatalmas tisztelettel, és szeretettel, és gyengétséggel kísér engem ebben az úton.
Ez a tábori élmény milyen hatással volt a következő hónapokra? Volt valami változás az életedben?
Ezután, az év után még mindig nem igazán beszéltem arról a körülöttem lévő embereknek, hogy mi az, ami bennem történik. Azt jelezték vissza persze, hogy valami azért nagyon is kilátszódott, kisugárzott, de ők magunk sem tudták, hogy mi ez. És ezért volt nagyon érdekes, hogy amikor egy évvel később visszamentünk Erdélybe a jezsuitákhoz, akkor van egy pici templom ott Székelybőben, amit akkoriban kaptak vissza a jezsuiták, és éppen felújítás alatt volt. Ez a 2022-es év, ez a Szent Ignác megtérésének az 500. évfordulója volt, és erre az évfordulóra, ami július 31-én, vagy hát erre az ünnepre, ami július 31-én kap helyet, azzal készültek, hogy ezt a kicsi székelybői templomot felújítják, és aztán aznap megszentelik, átadják hivatalosan is a kulcsokat, és egy hónap azelőtt voltunk ott azon a helyen, és ott akkor az ottani előjáró csak így megkérdezte tőlünk, hogy szeretnénk-e, hogy körbevezessen minket a kis templomba, és mi mondtuk, hogy persze, mert hogy égbe maradtak éppen a lámpák, a munkások égbe hagyták a lámpákat, és hát, hogy menjünk belekapcsolni, és akkor nézzük meg. És mikor beléptünk a templomba, akkor még mindenhol téglák voltak, és egyszer csak az atya felém fordult, és megkérdezte, hogy Jézus, szeretnéd, hogy megkereszteljelek? És én pedig mondtam, hogy igen. És az a nagyon érdekes, hogy én senkinek nem beszéltem addig arról, hogy mi zajlik bennem, neki sem. Tehát, hogy nem igazán tudtam, hogy ő ezt így honnan érezhette meg. Talán lehetett valami a tekintetemben, nem tudom, máig sem. De ott akkor szintén nagyon kevésre emlékszem abból a pillanatból, csak azt tudom, ilyen snittek vannak meg, hogy egyszer csak megérkeztek a munkatársaim, ott álltunk a félhomályban, a téglák között, elkezdtek énekelni, valaki rám terített egy kék lepedőt, és arról beszélgettünk, hogy milyen is lenne az, hogyha engem ott akkor megkeresztelnének 6 héttel később a Szent Ignác ünnepen. És aztán végül is ez így is lett, és ott a Szent Ignác megtérésének az 5. évfordulóján végül is felvettem a keresztség szentségét. Utána elkezdtem, kicsit fordított sorrendben, de elkezdtem itt Budapesten a katekumenátust, aminek a folyamat végén felvettem a bérmálkozás szentségét is, és közben pedig a férjemmel is összeházasodtunk, először volt egy polgári esküvő, de hát akkor ott már persze éreztem, hogy nem lehet kihagyni, nem is akartuk soha, de hogy még nagyobb jelentősége lett az életünkben annak, hogy szentségi házasságot kössünk.
Mit jelentett számodra a katekumenátus?
Azt éreztem, hogy igen, végre valakik az anyanyelvemen mesélnek, minden olyan ismerős volt, minden érthető volt, mindenről azt éreztem, hogy na ez az, igen, erről van szó, csak eddig még nem tudtam én magam sem, hogy mindez hogyan lehet szavakba önteni és kifejezni. És azt hiszem, nagyon jó volt az, hogy a bérmálkozás szentségét aztán csak egy évvel később vettem fel. Ugye addigra már végigértem a katekumenátust, és talán ez a kezdeti Isten szerelem, ami volt a maga fiatalosságával, frissességével, lendületével, lelkesedésével, az egy picit ez alatt az idő alatt tudott mélyülni, lassulni, érettebbé válni. Úgyhogy a bérmálkozás szentsége nekem arról szólt, hogy végre tudatosan, felnőttként igen tudok mondani arra, amire persze szintén felnőttként mondtam igent keresztségben, de hogy még egy kicsit ilyen gyermekibb lendülettel, kevésbé tudatosan, és jó volt, hogy ezt az igent, ezt újra kimondhattam a Jóisten előtt, és megkaptam az áldását arra, ami aztán várt rám. A következő pár évet az jellemezte, hogy kerestem, hogy hogyan és hol tudom megélni azt a szinte feldolgozhatatlan mennyiségű valamit, amit éreztem. Kerestem a szavakat, kerestem az embereket, kerestem a közösségeket, ahova úgy hullhatnak a könnyeim, hogy tudják, hogy azok honnan jönnek, és miért, hogy nem kell magyarázkodnom, hanem egyszerűen csak tudjuk. Megkerestem a mankókat, a szavakat.
Szüleid, rokonaid hogyan fogadták ezt a változást?
Azt hiszem először nagyon megijedt, féltettek engem, csak azért, mert egész egyszerűen nekik ez a világ, ahol én belekerültem, és amiben ilyen hatalmas lelkesedéssel kezdtem részt venni, ez számukra ismeretlen volt, nem tudták, hogy hova megyek, nem tudták, hogy hol vagyok, és nem tudták, hogy ez milyen hatással lesz rám. De aztán azt láttam rajtuk, hogy amint így egyre inkább haladtunk az időben, és látták, hogy jól vagyok, többet tudtunk beszélgetni, így ők is megnyugodtak, és onnantól pedig tér nyílt arra, hogy elinduljanak olyan beszélgetések, amik által egyre jobban meg is értették, hogy mi az, amiben én vagyok, mi nekem fontos.
És itt értünk el ahhoz az eseményhez, ami tulajdonképpen összehozott bennünket. Mi is volt az pontosan?
A férjemmel még ugyanebben az évben, amikor a kereszteséget is felvettem, akkor házasodtunk össze, és már akkoriban meg volt bennünk a vágy, hogy legyen egy kisbabánk, de aztán rá végül is viszonylag sokat kellett várnunk. Úgy egy év után elkezdtünk meddőségi kivizsgálásokra járni, mi lehet az orvosi oka annak, hogy ő nem érkezik meg hozzánk, vagy nem érkezett meg addig hozzánk. És pont mikor így a kivizsgálások végére értünk, és megkaptuk a diagnózist, ami szerint, hát a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehetett volna egyáltalán kisbabánk. Azon a héten, ahogy görgettem a Facebookot, találkoztam egy felhívással talán a Jézus Szíve Társasága nővéreitől, hogy ők indulnak Máriacellbe egy zarándokútra, és egyszerűen csak kiírták, hogy aki szeretne egy ima szándékot kérni, az nyugodtan kommentelje oda a poszt alá. És én úgy voltam vele, hogy hát ezzel nem veszíthetek semmit. Én nem igazán tudtam akkoriban még a gyermekért imádkozni, nincs igazán emlékem arról, hogy azon túl, hogy kifejeztem a Jóistennek azt, hogy mennyire fáj az, hogy most úgy tűnik, hogy nekünk ez az út nem adatik meg. De úgy voltam vele, hogy ezt meg tudom tenni, tehát egy kommentet megírni, az csak egy másodperc, és hát lesz, ami lesz. És azokban a napokban, amikor én ezt a kommentet megírtam, és a nővérek elindultak Máriacellbe, ezzel a szándékkal a szívükben, a Jóisten úgy döntött, hogy néhány sejtnyi testet ad a mi kisfiunk lelkének az otthonául, és két héttel később mi is megtudtuk, hogy ott van már a pocakomban. És azokban a napokban egyébként egy még súlyosabb diagnózist kaptunk, ami alapján az derült ki, hogy a fogantatás az is nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy legyen, de még ha meg is fogan egy gyermek ezzel a diagnózissal. Szóval ezek a gyermekek nem szoktak életben maradni néhány hétnél tovább. Hát ehhez képest a mi kisfiunk 41 hét múlva megszületett 4 kilósan, egészségesen, és ma már egy 3,5 hónapos nagy fiú, aki már játszik, és nevet, és beszélget, és amikor csak ébren van, mosolyog. Döbbenetes, hogy ő mennyit mosolyog.
Mi volt benned a várandóság idején? Hogyan élted meg azokat a hónapokat?
Igen, hát emiatt a diagnózis miatt valahogy mélyen tudtam, hogy ő velünk marad, de nem mertem azért belengedni magam teljesen ebbe a reménybe, már csak azért sem, mert nem tudhattam, hogy a Jóistennek mi a szándéka ezzel a kisfiúval, aki lehet persze, hogy csak egy átsuhanó kis élet, aki valamiért ott akkor egy pár hétig lakhelyet kapott nálunk, ezt nem tudhattam. Úgy éreztem, hogy én nem helyezkedhetek a Jóisten fejébe, Nem tudhatom, hogy ő mit szeretne ezzel, és próbáltam a legnagyobb megengedéssel ebben vele lenni, de hát azért mégiscsak sokszor és mélyen kértem őt, könyörögtem neki, hogy maradhasson ez a kisfiú, mert egyszerűen akkor már az anyukája voltam, és azt éreztem, hogy nem tudom nem ezt kérni, hát az nem lenne hiteles, hogyha nem ezt kérném. Pont a megkeresztelkedésem második évfordulóján visszamentünk oda Székelybőbe egy ünnepelni a Szent Ignác ünnepet, meg a megkeresztelkedésemet is, és ott kaptam egy pár percet egyedül a templomba, valahogy pont üres volt, és én bemehettem, és emlékszem, hogy ott mindezt így kifejeztem számára, és valahogy ott akkor tudtam először belengedni magam, pár másodpercig csak, de addig a pár másodpercig bele tudtam engedni magam abban a reménybe, hogy ő mégiscsak itt lesz, és marad, és megszülethet.
A kisfiad változtatott valamit az Istenhez való viszonyodon, hozzáállásodon?
Azt érzem, hogy amióta megszületett a kisfiam, már soha, de soha, de soha nem fogom tudni azt gondolni, azt mondani, hogy nincsen Isten. Hát, hogy egyszerűen van. És kész. És persze ezt eddig is tudtam és hittem, de hogy itt van ez a kisfiú, kezembe vehetem, táplálhatom, elaltathatom, vele ébredhetek, és egyszerűen nincs olyan, hogy nincs Isten. És ez folyamatos emlékeztetőt ad arra, amit eddig is éreztem, hogy Isten van. És nagyon keresem, hogy mi is ez a hivatás az életemben, hogy mire is hív pontosan a Jóisten az anyaság által. Ugye most még nagyon pici a kisbabánk, még küzdünk a kezdeti nehézségekkel, amivel azt hiszem, hogy a legtöbb szülő szembesül, és tapasztalom azt a mindennapokban, hogy nagyon gyenge vagyok, sokszor türelmetlen, és sokszor érzem azt, hogy nem viselkedek méltóan ahhoz a csodához, ami történt velünk, nem viselkedek méltóan a kisfiamhoz. És most hát annyit tudok tenni, és teszek minden este, mielőtt lefektetem a kisfiamat, hogy egész egyszerűen csak kérem a Jóistent, hogy ő tegyen méltóvá, hogy ő mutassa meg, hogy hogyan is lehetek jó édesanyja ennek a kicsi fiúnak, hogy az ő szent szíve alakítsa az én szívemet, és egyszerűen minden hiányosságot, minden töredezettséget, minden emberit, amit a kisfiamnak már akár most pár hónaposan meg kell tapasztalni, azt egész egyszerűen ő az, aki betöltse, és azt érzem, hogy ez az, amit most meg tudok tenni, hogy most még nagyon sokszor érzem magam kevésnek ehhez a hivatáshoz, de hogy ez az, amit meg tudok tenni, hogy imádkozom folyamatosan, és kérem a Jóistent, hogy mindazt, amit én most még nem tudok megadni a kisfiamnak, vagy talán soha nem is fogok tudni megadni, azt ő tegye meg.
Milyen vágyak vannak benned az ő hitbeli neveltetését illetően?
Nagyon szeretnénk őt megkeresztelni. Úgy tervezzük, hogy a keresztelője majd tavasszal ugyanott Székelybőben, abban a kicsi templomban, ahol engem is megkereszteltek, kapjon helyet, és várjuk a jó időt, hogy ez megtörténhessen, és várjuk persze, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy egy ekkora útra el tudjuk őt vinni. Még nagyon pici az Ábor is, úgyhogy még nem igazán beszélgettünk a férjemmel arról, hogy pontosan hogyan és milyen formában lesz így a hit része a mi családunknak. Nagyon erős bennem a vágy, hogy ő hitben nevelkedhessen fel, és a férjem mélységes még tisztelettel van felém ebben.
Hogyan ápolod az Isten kapcsolatodat a kicsi mellett?
Igen, még ennek is nagyon keresem az útjait, amit most tudok tenni, hogy hát még nagyon sokat alszik az Ábri, nagyon sokat altatok, ugye ez több óra egy nap során, amikor sétálok vele fel alá a sötétben, és zenét hallgatunk, valamiért ő mindig arra alszik el, zenét hallgatunk, és énekelek, és aztán persze jön a csend. Igyekszem ezeket az időket, hol tudatosan, hol kevésbé tudatosan, de felajánlani a Jóistennek, és imádságot ide próbálom beilleszteni, főként éjszaka, amikor mielőtt így elbúcsúznék tőle, akkor tudatosan is figyelek rá, hogy egy imádsággal zárjam a napot, kérve a Jóisten áldását az ő életére és segítségét, és azt, hogy ő legyen minden lélegzetvételében, és minden vasárnap a férjemnek köszönhetően el tudok menni egy esti szentmisére, mert akkor ő az, aki elaltatja a kisfiunkat. Én pedig felülök a villamosra, és ott vagyok a templomban, és ez nagyon-nagyon sokat jelent.
Úgy tudom, végeztél igen mondok lelki gyakorlatot is. A szűzanyával való kapcsolatodon változtatott az ima szándékod teljesülése?
Akkoriban éltem meg életem első szárazabb időszakát, amikor találkoztam ezzel a felhívással, hogy lehet csatlakozni az igent mondok lelki gyakorlathoz, és egész egyszerűen csak arra gondoltam, hogy itt egy lehetőség, ami talán segítség lehet így a mindennapi kapcsolódásban a Jóistenhez. És ez így is lett, és el is mentem az igent mondok lelki napokra. Szűzanyával nekem nem igazán volt, azt hiszem, addig kapcsolatom. Még nem tudtam, hogy hogyan kapcsolódjak hozzá, de ott akkor azon a lelki napon volt egy imádság. A kánai mennyegzővel imádkoztunk ez egyik délután, és én akkor azt hiszem életemben először azt éreztem, hogy most valamiért bátorságom van arra, hogy feltegyek a Jóistennek egy kérdést, amire ha akar, akkor ő válaszol, ha nem, akkor nem. Én eddig sosem mertem, mert hogy úgy voltam vele, hogy ezt nem tehetem meg. De valamiért ott akkor elöntött a bátorság, és megkérdeztem tőle, hogy ő most engem az anyasságra hív, hogy reménykedhetek-e még ebben, vagy egész egyszerűen most az a dolgom, hogy ezt megpróbáljam elengedni, és induljak el egy másik irányba, ami nevezetesen egy képzés mellett való elköteleződés lett volna. És a kánai mennyegző jelenete valahogy egész egyszerűen csak úgy képzeltem el, hogy egy asztalnál ülünk, Jézus, Mária és én, meg még egy társunk, aki ott a lelki napon jelen volt, és akinek úgy értettem, hogy szintén nehezítheti a gyermekáldás felé vezető útja. És ott ültünk négyesben, és ez a kérdés a Jóisten felé valahogy úgy bontakozott ki, úgy láttam, mintha belőlem elindult volna két inda, két út, és döbbenetesen erősen, egész egyszerűen éreztem, hogy az egyik, amit én az anyaságnak gondoltam, az ott megerősödik, hogy valahogy, mintha ténylegesen válaszolt volna az Isten, és megerősített volna abban, hogy ő most az anyaságra hív. És csak amikor az imára reflektáltunk egy picivel később, akkor láttam, hogy az az út, amit ő ott megerősített, az a Szűz Mária felé vezetett.
Miben változott meg az életed az Istennel való személyes kapcsolat megtalálásával?
Egyszerűen csak azt érzem, hogy végre tudok lélegezni, hogy végre értve vagyok. Végre az anyanyelvemen szólnak hozzám.
Kedves hallgatók, Kálmán Liza tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.